Száraz akvárium. Már órák óta ült az ismerős sötétben, lámpa és gyufa érintetlen, a szoba tele a tél végi, este végtelenségével. Mozdulatlan pillával figyelte az ablakon át a Pest felől világító eget, hallgatta az elhúzó vonatokat, amelyek különböző hasábokra szeletelték az időt. Nyáriné süppet arcát éjjel-nappal sötét főkendő árnyékolta. A kendő alatt lassú égésben sorvadt, vékonyodott a haja. A faragott karos szék, amelyen férje olyan sokáig dolgozott, a párnák ellenére is kemény volt. Csupa él és szöglet, az indázó favirágok szünet nélkül támadták a túl érzékeny testet. Az idő hullámai csöndesen himbálták ezt a karosszéket, az ajtó olykor kinyílt, és tűnődő bálvány arccal benézett egy kecske, fél lábon átugrotta a küszöböt egy vörös tollazatú tyúk, s olykor, de csak egy pillanatra, vékony törzsével egy kopár szilvafa is megállt az ajtó keretében. Az asszonynak minden oda volt készítve, amire csak szüksége lehet. Tányérban tejberízs, tetején a vastag kecsketej megbőrösödött, kancsóban teja, és mellette tiszta zsebkendő. Néha kóborkutyák vonultak át a kerítetlen telken, hiú szemű, éhes állatok, sompolyogva az alacsony ég alatt, a földet szagolva mindig. Odakint a kertben, az úton, penészfoltokban a hó. Hideg volt, a kályhában a maradék parázs is összeesett. A szobába átlátszó sötétjében két tömören összefont faágy beágyazott rendje. A faragásos székely szekrény kemény barnasága, s a beugróban a lábhajtású házi esztergapad. Még 10 oszlopra van ide a villany, mire meghal. A lámpák elérik a házát. Végre! Az idő mélyében felhallatszott a háromszorosan talpal cipő csiszolódó zaja, a fagytól megkötött talaj szilánkosan ropogni kezdett. 14 órás távollét után megérkezett a férje. Amint átlépdelt a telken, fölébredtek a kecskék, a baromfiak, s az új hold előtt merev, borotváló szárnyakkal átrepült egy denevér. A férfi ebben a laza derengésben lépett a házba, vidámra erőszakolt magas tenorján üdvözölte a reménytelenséget. Rengeteg tárgyal érkezett, mint mindig, s ma különösen sok mindent hozott magával. A dolgok elhelyezése az asztalon, székeken külön időt követelt. Nadrág szíjjal áthurkolt aktatáskájából tűreszelők, nitszegek, anyacsavarok, apró zárak, díszvasaláshoz szükséges sarokrózsák, vasmargaréták, krómozott horgonyok, vékony acélpántocskák kerültek elő, egy kemény zörgő papírhulladékból táblára szabott rózsaszínű, füstsárga és higganyszürke plexi, a lemvászon oldalzsákból hasas kenyér, nehéz só, denaturált szesz, több tubusban pedig újfajta műanyagragasztó. A kinyíló csomagokról szétszáradta a vasszag, az enyvszag, a kenőolaj illat, a nyersfa illat, s ezek aztán legyezőszerűen kinyíltak. Az asszony a maga zavart ritmusú testével egész napon át ezt a pillanatot várta, férje érkezését. Már nyúlt is a gyufa után, a lámpa fényt vetett az alacsony, gyökérsovány, vöröses férfira, akinek hamuszürke szeme valami régi, megmagyarázhatatlan világos kéket hozott vissza az asszonynak, sohasem ismert, csak álomban létezett világos kéket. A férfi vulkánfőzőn megmelegítette a tegnap készített tarhonyás húst, asztalhoz segítette feleségét, és osztott. Sovány arcáról most sem hiányzott a mosoly, amely kimunkálta már a maga ráncait. Macerálnak, nyúznak, maradjak, ráér még az a nyugdíj. Persze, jó nekik a tudós szamár, akinek a szeme többet ér, mint a toló mérce. De mondtam nekik, nem. Megmondtam a főmérnöknek is, nem és nem. 45 év még egy elefántnak is sok. Szemmel tartotta az asszonyt, mosolyog-e a viccen, látja-e az elefántot, aki 45 év óta gürizik, s most megállt az ajtókeretben. Na nem, a nyugalom miatt. Nyugodjon, aki halott. Megtorpant. Haldoklónak halottal jönni nem rendes dolog. Szóval az elefánt legelni akar, puha magas fűben, fákat döngetni, forrásból inni, ahogy megvan írva. Szerette Kittenberger és Széchenyi Zsigmond könyveit, olykor is olvasott belőlük az asszonynak. Meg aztán tudod, anya? Anya tudta, most jön a művészet. A férfi szobrai ott sorakoztak a sufniban, az agyag leszakadozott a drótokról, halálpofája volt mindegyiknek. Érek annyit, mint a glóriás nagyok, a könyökét csapkodta. Ide rakom őket, de mind. Csak hát a szerencse, meg a mi egymás, a protekció, de most ráállok egészen. Ilyenkor a művész feleségére gondol rajongással. Olyan a szeme, mint a falevél, sötét festékek oldódnak benne. A férje valami díszlettervező, színházban, ilyesmi, alacsony, hízásnak induló, mozgékony. Minden szavában van valami gúnyos észrevétel, de jó szívű ember. 12 éve ismeri őket. A maga kihagyásos módján jár hozzájuk dolgozni, van úgy, hogy hetekig elfaricskál nekik valamit. Azon tűnődik, mint a sejtelem. Hiába írnának utána, a címét nem hagyja meg. És az asszony tisztában van az ő művészetével. Már mondta is, ha egyszer majd leteszi a mindennapit, olyasmire lesz képes, amire kevesen. És ez az idő most eljönni látszik. Túljutottak a vacsorán, a férfi kiment az udvarra, nézte a csenevész szilvafákat, amint megmártotta őket a vékony holdfény. Kegyetlen örömet érzett, ezután csak magára lesz tekintettel, rendet teremt. A szakállas kecskepofák a tenyeréig emelkedtek. Bizalom, bizalom. Keveset kapna értük, bagót. Hát kés alá kerülnek. A hasukat megfüstöli. Túlad a tyúkokon is. Ki kell takarítani az idő udvarát, hogy hely jusson a fontosabbnak. Nyári Ernő, bár jó munkás volt, gyakran cserélgette munkahelyét, legtöbbször ő ment el, nem őt menesztették. Olykor a szerelem is lépre csalta. Szeretett a kezében hosszan összezárni egy-egy puhább asszony kezet, és gyakran szegődött okkal, ok nélkül, özvegyi jogon működő maszek asztalos nékhoz. Ennek mindig ő látta kárát, mert a szerelem legtöbbször elmaradt, de gavalléros szívét anyagiasan kizsákmányolták. Ám a kalandok mögött mindig ott volt képzeletében az asszony, a művész felesége. Akácba, Kőrizsbe szeretett dolgozni, az ébenfát inkább csak szakmai hivalkodásból mondta. Ha meg egy-két pohár bor után nagyon elszabadult a beszédben, kizárólag rózsafát vagy palisandert emlegetett. Falánk becsvágya türelmetlen és haragos, soha ki nem elégülő. Gépesített nagy üzemekben nem volt hosszú maradása, mert a kezének szüksége volt a bíbelődő munka gyönyörére, s ha csak tehette, inkább vésővel dolgozott, mint fűrészgépekkel, de már az esztergapad az ő eszköze volt. Sárga citromfát mondott, holott ilyen sohasem volt a kezében. Vörösbarna mahagónit, pirosló bükköt és hófehér hársat. Ismerte a dió, a cseresznye, a juhar természetét, tudta, melyik való dongának, furnérnak, hajóbordának, de az az igazság, hogy leginkább préselt, rostlemezzel dolgozott. Mindezek mögött, mint egy rejtek fal mögött, ott volt az igaziról megálmodott eszménykép. Már mióta készül, hogy megcsinálja Michelangelo Dávidját. De eddig nem jutott rá idő, figyelembe véve a napi 10 óra munkát, a 4 óra közelekedést, valamint a betegápolás óráit. Dávid, úgy, ahogyan ott áll pucéran, mondta a feleségének, a fütyülőjével. Dávid ki lesz vágva, mégpedig plexiből. És ahogy nemrég a kecske, az ifjú Dávid is megállt, a fél percre is, az ajtókeretben. Másnap a férfi hajnali 4-kor kelt, kilépett a hideg feketeségbe. Ő tudta csak, hogy ez a hajnal mennyiben különbözik a többitől. Új életének startvonala ez. A csend bizonyos rétegei úgy illatoznak, mint a virágok. Hátra nézett a válla fölött a házra, a maga kezével, mondhatná a szívével, vérével tapasztotta össze 10 kemény év alatt. Még összeállt a nagy szoba, a nagy konyha, s a 7 méteres veranda. Arra már nem jutott idő, hogy a falakat bevakolja. A húsvörös téglák megbarnultak, összeszürkültek. S bár volt ott dunai homok meg mész, terveiből már törölte a vakolást. Az utolsó 10 évben nem csak a házat húzta fel, nyughatatlan mozgása hátterében egy mozdulatlan testtel, de betelepített 500 négyszöglet mindenféle gyümölcsfát. 3-4 év óta ezek a fák, de különösen a szilvafák őrült termelésbe fogtak, már le sem szedhető túltermelésbe, s apró, túlérett gyümölcseiket a fűbe bogyogtatták. Mindez a mennyiség eladhatatlan, felfőzhetetlen. A támadóan édes erjedés szaga ott lebegett az épület fölött. Állt azon a bizonyos tartvonalon, a vízhangos csendben, és arra gondolt, először is rendteremtés. Meg kell szabadulni a fölösleges fáktól. Harmadát vagy felét ki kell írtani. A művészetre, a nem látható, de suhogó szárnyakra figyel majd ezután. Kegyetlen nyugalommal nézte a halálra ítélteket. Mikor visszament a házba, a felesége már a piros párnás karosszékben ült, magasba emelve arcát, mint egy tálcán a várakozást. Ebből a reggelből hiányzott a férfi szokott sietős ritmusa. Jól látod, anya, nem töröm magam. Az asztalos hangjában évődő hegykeség. Ilyen könnyedén kell bejelenteni, hogy fordulat történt az életében. Fordult a történelem kereke, hogy a mai szent naptól kezdve szabad. És ezután így lesz örökre. Hát nem májusban kezdődik? Ezt a szót, hogy nyugdíj, az asszony nem tudta kimondani. Nem. Hegyként dobta oda a választ, de a hosszú csend kiszivattyúzta körülötte a levegőt. Állt a légüres térben, és nem talált vissza a szokott önbizalomhoz. Legutóbbi helyén, ez nagy üzem volt, bútorgyár, mint karbantartó, két évre lehorgonyzott. Izgága természetét úgy, ahogy kordába szorította, de nem minden következmény nélkül. Sunyisággal vádolta magát, nyalisággal, kis ajándéktárgyakat, rejtjelre nyilló székelydobozokat faragott titkárnőknek, adminisztrátornőknek, redőnyöket javított fölötteseknek ingyen, munkaidőn kívül. Belső lázongásai fölfalták a szívét, és mindig úgy érezte, hogy a szolga állarcát viseli. A megalkuvás hátterében ott állt a majális szallagokkal díszített kapu, a szabadság. A naptárban sorra aláhúzta a múló napokat, mint az újonc időt szokás. A napok furcsa halmaza, már csak 417, már csak 109, már csak 92. Mikor belépett az üzemvezető főmérnökhöz, hogy elrendezze a jövőjét, erős küzdelemre számított. Világ életében saját önteltsége tartotta felszínen, a kihívó önbizalom. Nincs az a hatalom, hogy őt most simán elengedik innen. Mert törődnek is vele, hogy az embernek joga van a saját életéhez, hogy végre az igazit csinálhassa. A főmérnök szórakozottsággal, sokfelé figyelve hallgatta a búcsúzkodó asztalost. Már 28 és fél kerek nap. Még csak ennyi, főmérnök úr. Újra az ügyetlen viccelődés. Csak ugyan. Ezt a szót már régen kivonták a forgalomból. A főmérnök mégis megismételte. Csak ugyan. 45 év furt egyhuzamban. Az bizony nagyon szép. Hogy szép, dögletes. Mit szól majd a tarkóm, ha lekerül az iga róla? Hát igen, jön a pihenés, a jó nagy pihenés. Francot pihenés, nem erről szól a mese, főmérnök úr. A szája körül öntelt mosoly, mint aki várja a kérdést, hogy miről is szól a mese. A havi 500-at ledolgozhatja itt nálunk 3 hónap alatt is, ha úgy akarja. Ha úgy akarja. Kegyet osztogat a kegyelmes úr, mint aki jót akar neki. Havi 500? Másról van itt szó? Hát persze. A főmérnök az íróasztal lapja fölé hajolt, a saját tükörképét bámulta. Milyen apró fülei vannak, gyönyörű kis fülei, és úgy tapadnak a koponyájához, mint a pici kagylók. Tudom, a tyúkfarm, mondta a főmérnök mindent tudó mosollyal. Nyári néha beállított az üzembe nagy kosár friss tojással. Ugyan, tyúkfarm! Nyári orrában érezte a tyúktrágya szalmiákos bűzét. Én ezután már csak az igazit csinálom. Konokul a másik arcába nézett, és várta a kérdést, de miután ez elmaradt, kérdezetlenül is kimondta. Művészetről van szó. Nem fizetik meg, de csinálom. Vannak terveim, főmérnök úr, és van valaki, aki nagyon is bátorít. A főmérnök végre elhatározta magát, és felállt. Hát akkor én sok sikert kívánok. Készfogásra nyújtotta a kezét, de az asztalos a helyén maradt. Azon kívül van egy találmányom. Nyári elkezdte mondani a késleltető szavakat. A főmérnök csak a formát keresi, mert fiú ember, De az biztos, már a nyelvehegyén a kérdés, arra mérget lehet venni, hogy őt ilyen egyszerűen nem eresztik. Hiába tervezgető ezt meg azt, egyszerre csak kirukkolnak a követeléssel, és a vége az, hogy nem mehet. A főmérnök keze megint csak közeledett. Nyugodtan úszott a levegőben, olyan kivéthetetlenül, mint a végzet. A kis ujján valami sárga köves gyűrű csillant. Hát akkor minden jót magának, még egyszer minden jót és sok sikert, és lássam egyszer. Nyári görcsösen emelkedett, még nem adta meg magát. Volna egy találmányom, főmérnök úr. Csak most ne nyomja oda megint a kezét. Itt még kell, hogy jöjjön valami. Benne vannak a levegőben a szavak. A főmérnök jó akaratúan, türelmesen megszorította az asztalos ernyet kezét. Nyári újra kezdte, konokul és szomorúan. Száraz akvárium, tetszik érteni, tiszta plexiből, és rejtett világítással van átvilágítva. A halak, a növények, mint akik élnek, főmérnök úr. Tessék elgondolni, száraz akvárium. És benne rejtett égők, úgy, ahogy keresztül süt a vizen a nap. Mindezt már a küszöbön mondta, kifelé hátrálva az üres folyosóra, amelynek magas ablakai átszitálták a hideg fényt. Úgy érezte, most már a lába nem érinti a földet, a talpa a levegőt tapossa, s az üres folyosó őt magát is átszitálja, és szétszórja a semmibe, mint a hamut. Háta mögött a nagy szoba személyes belvilága, benne a mozdulatlan asszony, akit testével akar eltakarni önmaga elől. A műhelyasztal ettől a naptól fogva az ablaknál áll, hogy az utolsó cseppig kihasználhassa a világosságot. A kis sattú, csiszoló korong, az élesítőkő, a vésők, a tűreszelők, tolómércék, vörspapírok, körzők, minden a kezéhez igazítva. Állandó lobogásban a hegyes, világos kék spirituszláng, készenlétben a forrasztó páka és a cinrudacska. Egy természettudományi lexikon műmelléke után dolgozik. Zárójel, halak, piscesz latinul, zárójel bezárva. Finom lomfűrésze pontosan követi a műanyagba karcolt vonalakat, majd vésővel kidolgozza a pikelyek rajzát, a síkos domborulatokat épp úgy, mint a víz alatti növények halvány erezetét. Arcán a téli kert éles fénye, keze úgy játszik a műhelyasztalon, mint egy klaviatúrán. Megmondta a feleségének, amit meg kellett mondania, most úgy lép a lehetőségbe, mint távúszó a folyamba, pilóta a statoszférába. Mindent kizáró egyértelműséggel. Ha dolgozik, nem tud másra gondolni, mint az eredményre, s az eredmény a dicsőség. A dicsőség márvánnyal borított udvara. Fölötte az ég is olyan finoman erezett, mint a márvány. Igen, most kezdődik a, micsoda? A lomfűrész vékony vonalat vág az anyagba, a műanyag szívós forgácsai két oldal carajosan felkunkorodnak, minden rajz és terv szerint megy, de a kezéből hiányzik a meggyőződés. És a háta, amely eddig olyan kitűnően szigetelőnek bizonyult, most úgy közvetíti a felesége mozdulat nélküliségét, mint a jó hővezető anyag, a forróságot vagy a fagyot. Miért hallgatsz te itt órák hosszat? Fordult hátra most már végső haragjában. Mert nem akarlak zavarni, Ernő. Nem veszed észre, hogy avval zavarsz, hogy nem zavarsz? Újra az asztal fölé hajolt. Mutató ujjával tologatta az elkészült díszhalakat, egyiket másikat a rideg fény felé tartotta, abban reménykedett, hogy visszatalál a fényhúzatos világba, amelyben némán lebegnek átlátszó törpehalai. A gyöngyház fényű miniatűr gerinceg. A törpehalak vérpiros és aranybarna pöttyökkel, farkuk fájtlas játékával. Violás dunai kavicsokat gyűjtött, tömören zöld mohát, éles, fényjátszó csillámokat. A rejtett kis villanykörték egyszerre mozgást, lebegést, cikázó szenvedély gyújtanak majd a víz nélküli akváriumban. Nincs benne víz, de van képzelet, ha úgy akarjuk, rögeszme. Ebben semmi sem lesz igazi, csak az álom. De az álom, mintha megszökne összezáruló tenyeréből. Ahogy a főmérnök szobájából kihátrált az ürességbe, az akvárium is ott úszott mellette, egy üres üvegdoboz. Halak, páfrányok, ázalagok sehol, ragyogó teleszkóp szemek sehol, vörösen tátogó ragadozók sehol. Hát csak azért mondom, amit mondok, anya, fordult békítően a feleségéhez, de lehet, hogy ez már a második vagy a harmadik napon történt, mert nem szeretném, ha túlzásba vinnéd a túlzást. Te csak élj úgy magadnak, mintha nem volnék idehaza. Esténként viaszos vászonnal takarta be a készülő művet, amelyet eddig a testével takart. A hetedik napon az úr is megpihent, de addig ő is csak saját művének szolgálja. Aztán, ha megteremtette a világot, az emberek elkezdenek pofázni, mert nekik adta a beszédtudományát. Nekem szerencsém van, az én halaim születésüktől fogva némák. Nevetsz, anya? Nevetek, Ernő. Lassanként visszatért hozzá a makacs önbizalom is. A teleszkópszerű halak megint ott úszkáltak körülötte, és a gyenge páfrányok is az arca körül hajladoztak. Mindent úgy csinált, ahogyan azt az utolsó évben eltervezte. Hétvégén jött a fuvaros, veszőkosarakba rakta a rozsdapiros tyúkokat és vitte őket. Csak kemény szárcsapkodásuk emléke maradt utánuk. A beteg asszony sokkal később kérdezte meg. A tyúkokat elvitetted? El! Ezentúl rántott borjukarajt eszünk salátával. A férfi támadóan figyelte az asszony arcát. Ha meg ráununk, lesz borjupaprikás nokedlival. Miért nem mondasz valamit? Ne vess! Vagy küldj el a jó balsorsba! Furcsálkodva tapasztalta, hogy belé akar kötni a feleségébe. Hát csak jár a szám, anya! Ne törődj sehova! Minek nekünk az a sok csőr ott az udvaron? Ki győzi etetni őket? A második hét közepén, a kerítetlen telek szélén, két kerekű kocsiját maga előtt tolva, mint egy rejtélyes hívásra, holott senki se hívta, megjelent a mozgó köszörűs. Elnyújtott éneke már messziről megelőzte, különös fejhangja volt, amely felhasította a nyúlós peremvárosi csöndet. Délután volt, hideg, fényes, mintha horganyzott lemezeken csúszkálna a gyönge napsütés. Hajlott alakja feketén rajzolódott a világos háttérbe. Rezes, kifagyott arca volt, apró, bogyókék szeme, nagy keze és óriási cipője. Ezt az egyet! Az asztalos átadta neki az egykori disznóölőkést, amely évek óta a fiók mélyén feküdt. Csak ezt az egyet! Tor lesz?
Macskatór!
A köszörűs értette, további kíváncsiskodásnak nincsen helye, de további szónak se. Pedig szerette volna megjegyezni, ez most olyan éles, hogy még a sóha is elvérzik rajta, még a hold is ketté válik, ha rásüt, még a szikra is ketté pattan tőle. 10 napig dolgozott a nagy munkán, míg azt mondhatta, ez teljes egészében kéz, igazi remek mű. Már a kicsi villanyokat is beszerelte, a transformátort is hozzákapcsolta, aztán gittel megrögzítette az üvegfalakat. A mosott folyami homokba tárcsa alakú csigák kerültek, spirális remek művek. A méregzöld moha nedvesen ragyogott. Már csak az elektromos szerkezetet kell kipróbálni, ezt nem lehet halogatni. Alkonyatkor átment egy távolabbi szomszédhoz, ahol van villany. Ezt az utóbbit nem szívesen csinálta, nem szerette volna, hogy idegen kíváncsiság dugja bele az órát az ő víz alatti világába. A szomszéd család vacsoránál ült, s így a házigazda éppen csak bevezette a másik szobába, amely fűtetlen volt és sötét, megmutatta a csatlakozót, és visszament az asztalhoz. Nyári kiemelte művét az örgő viaszos vászon burkolatából, a magas polcot ágyak hideget leheltek. A horgolterítő a nagy Orion rádió, mintha penész maradvány volna. Az asztalos a vacsorázók hangjára figyelt, de csak egy pillanatig. Aztán bekapcsolta a száraz akvárium világítását. A páfrányok legyezőin keresztül szűrt fény úszott a zárt világba, rubinos halszemek gyulladtak ki, lángvörös és aranysárga pikkelyek, kis fehér sziklaüregek, sötétzöld ajzatok. Megbűvölten állt a hideg szobában, a látvány csodálatosabb volt, mint ahogy bármikor is elképzelte. Már csak odakint jutott eszébe, ezek meg se nézték a művét. Elmosolyodott, sajnálta őket. Hát csak zabáljatok, tömjétek a hasatokat! Villanyfényes házak a háta mögé kerültek, előtte sötét testként az a házcsoport, ahová még nem értek el az oszlopok. Az ég rendkívül messze volt, hideg, ásványkék. Ezt a magasságot vitte magával a lakásba. Vacsorához ültek, elgondolkodva evett, fáradtan, de nem rossz kedvűen. Hát elkészültem vele, anya! Ő vele, ő nagy méltóságával. Hónapok óta erre a kiglancolt pillanatra várok. Lehántotta az üvegdobozról a viaszos vásznat. Most már te is nézheted. Persze a villany az most hiányzik belőle. Neki ugyan nem. Ő most is látta az aranysárga kis reflektorokat, a halak áttetsző testét, a növények csöndes lebegését. De az asszony nem vett észre semmi különöset. Szép? Nyári jól tudta, ezen az úton a felesége már képtelen vele tartani. Nem is várta meg a választ, becsomagolta üvegdobozát, aztán elkezdett ágyazni. Te most majd engem nagyon butának gondolsz, Ernő, de mégis megkérdezem, ez mire való? Nem láttad benne a kis halakat, meg a növényeket? A férfi őszintén elcsodálkozott, elengedte a síkos hideg párnát. Nem vetted észre, hogy olyan, mint a valódi? Az asszony szokatlanul makacs volt, ő tudta miért. De hát, ha van valódi, minek ölöd magad az ilyennel? A férfi elmosolyodott, folytatta az ágyazást. Mert ez művészet. Ez a művészet. És a művészet az mégis más. Több? Hogy több, sokkal több. Most is látta az akváriumot, amely a viaszos vásznon alatt teljes kivilágításban tündökölt, és a halak kígyózva suhannak saját gyönyörükben. Vésnöki sugarak metszették élesre a fák és a házak körvonalait. Soha ilyen távolra nem lehetett látni. A kerítetlen telken minden göröngy körülhatároltan izzott. A tiszta tágasság kiemelte a tárgyak magányos egyszerűségét. Így kezdte Nyári Ernő sorsdöntő napját. Kicsomagolta az élesített kést a puha flanelből, megmutatta a fénynek. A kék acél a halál sorompója. Szerette kecskéit, mert mindennapi táplálékot adtak. Tőgyükben himbálták a meleg tejet, s így nem vidám szívvel vágta el a gégéjüket. Az elhűlt szakállas arcokból az állati döbbenet egyértelműsége nézett vissza. Mindkét kecske holtában is mélységesen csodálkozott. Üres szívvel kaparta a földet a kiontott lilás férre. A vér és a föld és az ember összekeveredik, sorrend kérdése az egész. Kisúrolta magából a vérszagát, kézfejének rózsaszínű csontjai átütöttek a bőrén. Az asszony, aki a nagy szoba mélyén ült, pontosan tudta, hogy mi történt, de nem mert megszólalni. Nyári felöltötte szürke, csíkos, fekete ruháját, amely elavult volt, de tagadhatatlanul ünnepélyes. 20 éve már, hogy egy fotográfustól kapta 2 heti munka fejében. A szokatlan röntgenfény némi rózsaszínnel telítődött. Az asztalos, hóna alatt a viaszos vászonba csomagolt száraz akváriummal elindult a vasútállomáshoz. A fényesen villogó bakkancs, a háromszoros cipőtalp keményen recsent a lila-barna talajon. 7:30, vagyis 18:30-kor, ahogy reggel a telefonba bemondta, csengetett a művész ajtaján. Gyerekkorában érzett ilyesmit a moziban, a nagyfilm kezdete előtt, amikor biciklipumpából illatosított vízpermet hullattak a közönség fejére. Belépni a művész lakásába, itt mindig valami különleges illat fogadja, az ápolt és belakkozott lakások jó szaga, vagy inkább a gyönyörű asszony gyógyfű illata. Szanaszét 2-3 miniatűr rádió, hordozható televízió, sztereó lemezjátszó, amott házi vetítő, s a nő égően színes pulóverei, sájai, kesztyűi. Ha kilépne most a gyermekded jóhiszeműségből, a művész türelmetlenségbe ütközne. Ebben a pillanatban szemmel láthatóan dühíti a vendég, furcsa alak, egyszerre csak beállít, hosszú évek után, mert éppen ilyen a szeszélye. És reggel 6-kor telefonál. Kiüti a nehezen megszerzett alvásból. Minek jött? Mit akar? Félcédulás. A vendég körülményesen elhelyezkedik a túl mély karos székben, hegyes térdeire fekteti a viaszos vászonba burkolt csomagot. Azonnal észreveszi, a művész erősen kigömbölyödött, és hogy a nyakas ingpulóver inkább a puhulást emeli ki, mint a zord férfias öregedést. Nyári gondolkodás nélkül egyetlen nyeléssel fölhajtja az odakínált pálinkát, de szünet nélkül az üvegajtót figyeli, itt lép be majd az asszony. A művészről nem tud semmi, de a felesége évek óta betölti a képzelet ködvilágát. S végre jön is hosszú lépteivel. Rengeteg asztalos munkát írt össze Kisnot eszében. Őszintén örül, hogy fölbukkant az ezermester. Mióta utoljára látta, a nő súlyos, mész színű haja megsötétedett. Csak néhány világosabb csík maradt a régiből.
Ez nem vegyi csíkozás. Ezt az idő nemessége csíkozta így. Szemében még jobban összeolvadt a mély barnaság, még sugárzóbb, mint az előtt. A művész racsolva, kicsit heherészve bekonferálja a vendéget. Íme nyári úr, nyáhi úh, megtisztelt bennünket. A férfi rövid karjai és stilizált gunnyal az asztalos felé úsznak. Volt szíves! Az asszonyárihoz lép, és a vendég a neki nyújtott keskeny, hosszú kézre rácsukja a maga érdes kezét. Maga csak megmaradt a régi csoda szépnek. Nyári érezte a kényszert, ezt ki kellett mondania. Arcán nyílt, önfeladó mosoly. Maga pedig, nyári úr, szépen felszívódott. Magára igazán nem számíthat az ember. Én rám a nagyságos asszony mindig, amikor csak eszébe jutok. De hát még címe sincs. Nem cím kell ahhoz, nagyságos asszony, csak erős gondolat. Pedig én erősen gondoltam magára, mert szerettem volna, ha átalakítja nekünk a konyhabútort. A konyhabútorra tetszett gondolni, persze. Tetszik látni, lehet, hogy ezért nem jött létre a dolog. A művész már erősen unta a dialógust, amely valami furcsa, foszforeszkáló anyaggal vonta be a két beszélgetőt. Mintha egy kékesen villózó búrában beszélgetnének. Megint töltött, s a poharát az asztalos kezébe nyomta. Nyári visszaereszkedett a mély fotelba. Körülnézett, leltározta a tárgyakat, amelyek nem csak a művei, de a vallomásai. A kis iratszekrény, a két faragott falipolc, ennek vízfénye van. Az asszony biztos megérti a kérdést. Tessék mondani, hány éves volt Michelangelo, amikor Dávidot csinálta? Nagy kérdés, kérdés, nevetett a művész. Azt hiszem, de ezt meg kellene nézni a lexikonban, még 30 éven innen volt, fiatal, felelt az asszony. Én most már 20-30 vagyok. Sűrű, telített csend. A művész közben két ízben is a telefonhoz hívták, de az idő múlása egyre inkább lelassulott. A végi nyári saját esemény ritmusának törvénye szerint mégis úgy érezte, elérkezett a pillanat. Az a bizonyos pillanat, amire éveken át várakozott. Hogy átadja Noéminak, mert ez az asszony neve, azt az álomvilágot, amelyben ők ketten is aranyhalak lesznek. Kibontotta a viaszos vászomba burkolt csomagot. Csak annyit mondott, ha volnának szívesek eloltani a csillárt, és a száraz akváriumba már is beszöktek a szűrt fények, ragyogásba fogtak a műanyag halak és a műanyag növények. Ha van a várakozásnak felívelő vonala, mert van, s ha van csúcspontja, mert van, nyári magában érezte ezt a folyamatot. Átviharzott rajta az a remény, amely egy ellenütem miatt mind a mai napig nem teljesülhetett. Állt az elsötétített szobában, az ékszer fényeivel világító akvárium fölött, a sikerénység légszomjától fulladozva. Ragyogó szemével az asszonyra nézett, a sápadtan világító metszett arcra, hajának sötét tömegére. De a művész már is a kapcsolóhoz lépett, s a reális fégyek széttörték a víz alattiakat. Nyári torka kiszáradt, elzsibbadt, de az önbizalma nem sérült meg. Szép? Nagyon szép!
kérdezte sóvárogva.
Eheteti,
felelte a művész.
Hogy maga miket talál ki?
Álmélkodott udvariasan Noémi, és egy kicsit elszomorodott.
Maguknak hoztam. Magának.
És mivel tartozunk ezért? Az asztalos az asszonyt figyelte, hogy újra és újra megrögzítse magában az arc és a szem vonalait.
De mi ezt nem fogadhatjuk el,
tiltakozott a nő feszélyezetten.
Megcsinálom Dávidot is, plexiből, rejtett világítással, magának.
A művész elfordult, nevetés ingerelte, ahogy azon a képen van, amit magától kaptam. Nyújtotta kezét, se színű szemében, amely kevés érzést tudott kifejezni, határozott elégedettség. Mint aki nem csak ezt az asszonyt, de az emberiséget is megajándékozta valamivel. Az ajtóból még visszanézett az akváriumra.
És mikor látjuk újra, tudja nyári úr, a konyha garnitúra, vannak terveim?
Majd, egyszer, eljön annak is az ideje. Néhány perc, és újra csöngetett az ajtón.
Itt felejtettem a viaszos vásznat.
Megint ott állt az ismert szobában, szívta magába a bútorok, kelmék, fali szőnyegek illatát. Szeme fönnakadt a hiányon. A száraz akvárium már nem volt ott az előbbi helyén. Sehol se volt. Átment a kerítetlen telken, a kihűlt ólak mellett. A ház sötét tömegében teljes mozdulatlanság. Most már itt is megszűnt az élet, gondolta hideg nyugalommal. Azzal a késsel nem csak a kecskék torkát vágta el. Belépett a szobába olyan érzéssel, hogy a halállal találkozik. Hideg szagú a sötét, ember nélküli. Még arra is gondolt, most el kell mennie valahová telefonálni, s hogy víradatig együtt lesz a mozdulatlan testtel. De a feketeség fölhígította a felesége hangját.
Átadtad nekik?
Nem válaszolt. A nyitva hagyott ajtó keretében megállt az egyik kecske, a barna foltos, az okosabbik. Megbocsátó, emberi arccal nézett rá. A tetőgerincén pedig, egész hosszúságában, ott ültek a vörös tollú tyúkok. 1970